Kegyelem néktek és békesség Istenünktől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassa meg a kedves gyülekezet a mai vasárnapra igehirdetési alapigéjű kijelölt igét, amint azt megírva találjuk Lukács evangéliumának 11. fejezetében, a 14. verstől a 28-ig a következőképpen. Egyszer Jézus egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak: Beelzebubbal, az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket. De ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős ember fegyverrel őrzi a maga házát, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányát. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keresve, és ha nem talál, akkor így szól: visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. És amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja. Akkor elmegy, vesz maga mellé még másik 7, magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak, és végül ennek az embernek az állapota rosszabb lesz, mint azelőtt volt. Amikor ezt mondta, a sokaságból egy asszony hangosan így szólt hozzá: boldog az az anyaméh, amely téged hordozott, és boldog az az emlő, amely téged táplált. Erre ő így felelt: de még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják. Ámen. Jézus kiűzött egy néma ördögöt. Nem csak egy gyógyítás eseményéről hallunk itt, hanem egy ördögűzésről. Ördögűzés csak is Isten hatalmával történhet. Jézus, amikor gyógyít, amikor ördögöt űz, akkor mindig nem a gyógyítás aktusa a legfontosabb, hanem az, hogy ezzel arról tanúskodik, hogy Isten van jelen. Az egyetlen mindenható Isten tett csodát a nép között. A sokaság azonban ezt gyakran félreérti. Gyakran nem látunk mi sem tovább, csak az emberi kívánságaink vannak előttünk, hogy szeretnénk meggyógyulni, szeretnénk biztosabb anyagiakat a hátunk mögött, szeretnénk talán egy nullával többet a bankszámlánkon, szeretnénk még egy gyermeket, és vannak olyan kívánságok, amiket az Isten megállt, helyesnek gondol, és megad a mi életünkben, és vannak olyan gyógyulások, amiket az Isten lehetővé tesz ma is, és vannak ma is csodák. De sokszor a sokaság nem lát túl ezen a csodán. De itt valami még elképesztőbb félreértésről olvasunk. A sokaság még annak sem tud örülni, hogy itt csoda történt. Nem tudnak örülni annak, hogy egy némának megnyílt a nyelve. Nincs egyetlen egy ember sem a sokaságban, aki dicsőíteni az Urat, nincs egyetlen egy ember sem a sokaságban, aki felismerné azt, hogy az Isten van jelen, és Jézus csak is akkor lehetett képes ilyen tett végrehajtására, ha ő maga Isten fia, ha vele Isten van. A sokaság elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak, Belzebúbbal, az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. Jézus nem kevesebbet gyanúsítják meg, mint azzal, hogy ő a sátánnal cimborál. Ahelyett, hogy észrevennék, felismernék benne Isten fiát, a legkeményebb gyanúsítással, a zsidóság akkori legkeményebb gyanúsításával élnek, azzal, hogy vele a sátán van. És tudjuk, hogy a zsidóság ennél sokkal kevesebbért is megkövez embereket abban az időben, és tudjuk, hogy Jézus nagyon sokszor az életével játszik azelőtt is, mielőtt keresztre feszítenék. Ez egy hatalmas atrocitás mai szóval élve, ami itt történik. Nem csoda hát, hogyha Jézus válaszol. És Jézus hosszan válaszol az őt érő vádakra, amikor először olvastam, nekem sem volt könnyű kiboboznom, megértenem, és ott álltam teológusként, hogy vajon mit akar ezzel mondani? Vajon mit akar azzal mondani, hogy ha ő ördögök segítségével űzné ki az ördögöt, akkor meghasonlana, olyan lenne, mint egy meghasonlott ország, és aztán hosszan-hosszan olvasva ezt a szakaszt, csak nagy sokára vettem észre a lényeget, hogy miről van itt tulajdonképpen szó. Van egy ilyen mondat ebben az érvelésben, Jézusnak az érvelésében, hogy ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor elérkezett az Isten országa. Számomra ez a textus üzenete, és az vált nyilvánvalóvá, hogy leginkább erről kell beszélnem. A hosszas érvelés a tisztátalan lélekről, ahogyan az kiűzetik, majd visszamegy, és még sötétebb lelkeket vesz maga mellé, és a hosszas, bonyolult érvelés közepette ott áll ez a mondat, ez az isteni szó, hogy ha ördöggel nem lehet ördögöt űzni, mert az meghasonlás lenne, akkor ő csak is Isten munkája által űzhetett ördögöt. És akkor elérkezett az Isten országa. Jézus minden gyógyítás történetében, minden prédikációjában, minden tanításában, minden egyes mozdulatában arról tesz bizonyságot, hogy elérkezett az Isten országa. És elgondolkoztam azon, hogy amikor mi ma szentírásbeli történeteket olvasunk, hányszor minket is kikerül ez a felismerés. Hányszor mi is félreértjük Jézust. Mi is szeretjük inkább kiolvasni egy ilyen történetből, hogy meggyógyulhatunk fizikai értelemben, és nem annak örülünk, hogy bizony ez a legnagyobb csoda, hogy Isten legyőzte az ördögöt. Ugyanis ebben a textusban nem kevesebb történik meg, mint a húsvéti héten, hogy Isten országa küzd az ördög hatalmával szemben, és egyértelműen Isten győz. A reformáció 500. évére gondolva eszembe jutott Luthernek az az egyszerű, egymondatos tanítása, hogy Isten legyőzte a bűnt, az ördögöt és a halált. És ez egy olyan mondat, hogyha ebbe belegondolunk, akkor megborzong a szívünk, és akkor mi sem a néma ördög kiűzését látjuk a legnagyobb csodának, hanem azt látjuk meg, hogy itt valami sokkal nagyobb történik. Hogy ez egy húsvéti történet. Hogy Jézus minden egyes lépésében ott van a nagy hét története. A történet végén az egyetlen pozitív szereplőnek tűnhet a sokaságból felkiáltó asszony, aki Jézus okos beszéde után azt mondja: boldog az az anyamé, amely téged hordozott, és boldog az az emlő, amely téged táplált. Nem tudjuk pontosan, hogy ez az asszony milyen felismerésre, milyen mélységű felismerésre jut, az biztos, hogy dicsőíti Jézust ezzel a mondatával. És helyén való ez a dicsőítés. De Jézus mégis kiigazítja ezt a mondatot, mert azt mondja: de még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják. Mintha ennek az asszonynak is egy kicsit elirányítaná valami lényegesebbre a tekintetét. Ugyanis akkoriban a farizeusok, proféták, mindenféle tanítók között a zsidóság körében szokás volt az, hogy nyelvi csatát, párbajt vívtak, és az a tanító, aki kijött győztesen, utána rájuk figyelt, ezekre a tanítókra figyelt a nép, őket hallgatta. És nem volt ez másként az ige hirdetésben, a Tóra magyarázásával kapcsolatban sem. És itt gyakorlatilag Jézus, amikor az őt érő támadásra válaszol, ezzel a hosszas érveléssel, itt valószínűleg az történik, hogy ő ezzel az érvelésével úgymond győzelmet arat, és ezt a győzelmet konstatálja az asszony, ezt reagálja le ezzel a mondatával, hogy boldog az az anya mé, amely egy ilyen okos férfiút kihordott, aki így tudja magát megvédeni. Még egyszer elismétlem, hogy nem tudom, milyen mélységű meggyőződésre jutott ez az asszony, milyen felismerésre. Az biztos, hogy ez egy nagyon pozitív befejezése ennek a textusnak, és nagyon jó látni ennek az asszonynak a példáját. De Jézus kiigazítja. A legfontosabb számára nem az, hogy őt dicsőítsék. Ezt is nagyon sokszor félreérti a sokaság, hiszen a kenyérszaporítás után királlyá akarják tenni. De ő nem ezért jött. Nem azért jött, hogy földi gondokat oldjon meg, nem azért jött, hogy éppen aznapra kenyeret adjon, valami sokkal fontosabbért jött el erre a földre. Azért jött el erre a földre, hogy elhozza közénk Isten országát. Ami nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy nekünk örök életünk legyen, és így legyőzte a halált, és nem kevesebbet jelent, hogy azzal, hogy nekünk örök életet adjon, le kellett győznie a bűnt. Jó lenne, hogyha megértenénk ezt, és napról napra újra szembesülnénk azzal, hogy ez a legfontosabb üzenet, amit bármikor szószékről el lehet mondani. A textus elején az ördögüzéssel kapcsolatban, amikor nincs egy ember se, aki dicsőítse ezért a csodáért az Istent, el szeretném mondani egy kétnapos élményemet, amikor egy közeli barátunknak a kedvesével megindult a szülés, és elindultak a kórházba, és írtak nekünk egy SMS-t, hogy megyünk szülni. És kedves testvérek, ma a kórház olyan biztonságot nyújtó intézmény sokak szemében, egy fiatal, egészséges, 20 éves nő szemében, amire úgy gondolunk, hogy az orvosok ott mindent elrendeznek, és meg lesz a baba, és megszületik, és minden rendben lesz. Vagy így, vagy úgy, hát ha nem, akkor másképp császárral, de meg lesz a baba, meg lesz az anyuka, és meg lesz a boldog apuka. És én azt mondtam a férjemnek, mikor megjött az SMS, hogy akkor még nem is vacsoráztunk, éhesek voltunk, most jött haza, de üljünk le és imádkozzunk. Mert nem természetes, hogy megszületik az a baba. Nem természetes, hogy minden rendben lesz. És az este 10-kor volt, és másnap 1-kor még nem volt meg a baba. És másnap 1-kor még mindig arról szólt az SMS, hogy talán nem sokára meg lesz. És a talán nem sokárából nem lett 10 perc múlva SMS, nem lett 1 óra múlva, 2 óra múlva, 3 óra múlva SMS, és este 6-kor kaptunk arról hírt, hogy megszületett az a baba. És ennek a textusnak az is egy nagyon csodálatos üzenete az első két versben, hogy észrevesszük-e az életünkben a csodákat. Hogy csoda az is, ami nekünk természetes, hogy gyakorlatilag mindenre rá lehet csodálkozni. A születésnél még sokkal kisebb dolgokra, de ma már mintha az embernek a születés csodája sem lenne elég arra, hogy elcsodálkozzon. egy másik történet. Van egy ilyen kurzus az egyetemünkön, hogy cigány misszió óra, és erre egy cigány gyülekezet tagjait hívták meg, akik meséltek az életükről, a gyülekezetükről, az ő helyzetükről, hogy milyen atrocitások érték őket életükben, esetleg a magyarság részéről, és hogy milyen cigány keresztény embernek lenni, milyen nehézségekkel kell szembenézniük. És az óra végén egy cigány ember tett bizonyságot. És olyan csodálatos volt megtapasztalni, hogy mintha ő eljutott volna a lényegig, az abszolút lényegig. Nem arról beszélt, hogy most van egy gyülekezeti házuk, amiben meleg volt, és hogy amikor ő gyerek volt, akkor még egy kunyhóban ültek össze ketten a lelkésszel. Nem ilyen dolgokat emelt ki, hanem azt mondta, hogy amikor ő börtönben ült, hát egy börtönviselt emberről van szó, amikor ő alkoholista volt, amikor ő dohányzott, amikor őt annyi bűn nyomta, és egy kis füzetet olvasott, ráadásul beteg volt, és ezért elkülönítették a társaitól, akkor az a kis füzet számára szinte érthetetlen volt, csak annyit értett belőle, hogy ha akar, kaphat egy új szívet. És ezt olyan megdöbbentő élénkséggel mesélte el hosszú évek távlatában, mert ma már egy közel 70 éves emberről van szó, hogy ő nem tudta, hogy hogyan, nem tudta, hogy mi az a sok írás, ami abban a kis füzetben van, csak azt érezte, hogy neki szüksége van egy új szívre. És így bőjtben ezzel szeretném befejezni a prédikációmat, hogy ez a legnagyobb csoda, hogy azzal, hogy Isten elhozta, elküldte közénk a fiát, és Isten országa jelenvalóvá vált, és jelenvalóvá válik, hiszen ma is, azzal nem kevesebb történt meg, hogy mi új szívet kaphatunk. Nem csak a haláltól, ilyen tág, elvont fogalomtól szabadulhatunk meg a bűntől, mert ez néha olyan távol van tőlünk ez a szó, mikor akár egy igehirdetésben én is hallom, hanem hogyha elevenné válik bennünk, akkor új szívet kapunk. És ez az új szív is olyan, hogy már gyerekénekekben hallottam én is 3 évesen, és mégis amikor ez a férfi elevenen mondta ki, hogy mit jelent az, hogy ő új szívet kaphatott, hogy ő nem dohányzik, hogy ő neki sikerült megszabadulni az alkoholizmusból, hogy ő verte naponként a feleségét, és most szeretetben élnek. Hogy ez micsoda csoda. Böjtben gondoljunk arra, hogy Isten elhozta közénk az ő országát, de nekünk válaszolnunk kell erre. Fel kell ismernünk ezt a csodát, fel kell ismernünk, hogy nagy héten mi történt, és ha felismerjük, akkor mi is új szívet kaphatunk. Mert lehet, hogy én nem vagyok alkoholista, és lehet, hogy nem verem a férjemet, de lehet, hogy nagyon gonosz dolgokat tudok neki mondani. Lehet, hogy segítek a teológus társamnak, elviszem a felsőmet, ami nekem már nem annyira tetszik, és nem hordom szívesen, és odaadom neki, és lehet, hogy másnap csúnyán nézek rá, mert valami olyat mond, ami nekem nem tetszik. Isten elhozta közénk az ő országát, mi válaszoljunk erre azzal, amit Jézus mond. Hallgassuk az ő beszédét, és tartsuk meg, mert akkor leszünk boldog emberek. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt a mai ige szakaszt. Köszönjük neked, hogy ma itt összegyűlhettünk, hogy még mindig tart a kegyelem ideje. Köszönjük neked, hogy újabb böjtbe érkeztünk, és újabb húsvétot ünnepelhetünk a te kegyelmedből. Kérünk téged, adj nekünk most elcsendesedő szívet, adj nekünk most valódi böjti napokat, és adj nekünk majd valódi húsvéti örömet. Amen.